az adott város polgárai számára valamely társadalmi szükségletet, vagy valamilyen intézményrendszert konkrétan szabályoz, azaz a statútumban megfogalmazzák azokat az együttélési normákat, amelyek valamely gazdasági, társadalmi intézmény működtetéséhez szükségesek. Mai napig önök bizonyára tudják, mert valószínűleg többen dolgoznak mondjuk önkormányzatnál, az önkormányzati rendelet is ebbe a kategória. Ennek valamiféle késői utódjaként fogható fel. Ezt majd hasonlóképpen nézzék meg, tehát a helyi viszonyok rendezésére. A Wilkürrecht, vagyis a... Na, csak felírom, mert látom, hogy több felé. A városi statutum azért nagyon lényeges, mert ez az, amelyik igazán betekintést enged nekünk a városi jogi életbe. Ez városokig különbözhet, illetőleg majd meg fogják látni, hogy ez egyik város más is vehetik akár a másiktól. Milyen tárgyköröket érintett ez? Hát például az egyes városi intézmények működése tartozhat a működőre a statutumalkotás körébe. A különböző piacok szabályozása, de különféle egyéb tárgyak, például a koldulás rendjének meghatározása. Mármennyire furcsán is hangzik, ugye az az igazság, hogy a koldulás csak ma egy ilyen elhanyagoló. Míg Magyarországon is 1945 előtt voltak koldus rendtartások, ahol pontosan meg volt határozva az, hogy a koldulás az hol, hogyan, milyen módon volt engedélyezett. A középkorban ugyanis a városokban az volt a szokás, hogy a városok egyfajta kötelezettsége volt gondoskodni a saját koldusaikról. Azok, akik nem tudtak maguknak megfelelő megélhetést találni, de a városban már megtelepedtek, azokról az adott városnak gondoskodni kellett. Aki a városnak kívülről zuhant be, azzal nem foglalkoztak, de hogyha valaki megtelepedett a városban, akkor onnantól kezdve joga volt követelni idézőjelbe azt, hogy őt a koldus rendtartás szerint lássák el. Ennek megfelelően a koldusokat például nyilvántartásba vették, ezek koldus regiszterek voltak, és akik abban szerepeltek, azokat nem lehetett elüldözni, nem lehetett mondjuk fölpofozni, megverni, kihajítani, mondván, hogy ő csak egy koldus, hanem neki őket bizonyos mértékben el kellett látni. Higgyék el, ez így volt még a két világháború közti Magyarországon is, hogy aki engedéllyel fordult, regisztráltatta magát, azt nem lehetett előzni, nem lehetett minden másnap őrizetbe venni, nem lehetett jól megverni, hogy esetleg kiélhessék az emberek a brutális hajlamaikat, hanem azok valamiféle védelemben részesültek. Jó. A következő, amit említettünk, volt az a szokásos, ha jól emlékszem. A városi szokások. Ja, még a Wilkürrechtről annyit, hogy tehát ezt a város közönsége, tehát a magisztrátus, vagy esetleg a közgyűlés, a tanács, attól függ, melyik városban mi hogyan működött, alkotta. És ezeket általában nyilván is tartották. Oly módon nyilván tartották, hogy a városkönyvekbe bevezették őket, és ha ezek a városkönyvek nem pusztultak el az évszázadok folyamán, akkor mai napig is megismerhetőek. Rendkívül érdekes olvasmány. Mondjuk én 20. századi városi rendeleteket olvasgattam Magyarországról, és meglepően érdekes dolgok vannak benne, nem is gondolnám. Jó, akkor nézzük a szokásjogot. A városoknak is volt természetesen egyfajta belső szokásjoga, az alkotott jog és a kiváltság mellett. Ez a szokások hasonló jellemzőkkel bírt, mint minden egyéb szokások, viszont azért volt egy különlegessége, hogy nagyon sok a kereskedelemhez kapcsolódott. Ugye mondtam volt, hogy a városokban a kereskedelem, a pénzforgalom aktív volt, sokkal inkább a környezetünkben. Rengeteg kereskedelmi szabály élt, nem csak a cég szabályok, hanem egyéb szabályok is. A szokásokat ott is éppen úgy följegyezhették, mint bárhol máshol, ugyanakkor ott. Ugyanakkor éppen úgy terjedhetett a gyakorlatban is, ami egyáltalán lényeges az, hogy klasszikus szokások a városban is természetesen létezett. Na, érdekesebb ennél a városi jogcsaládok joga, ez volt a következő. A városi jogcsaládok, tehát az anyaváros, leányváros joga, erről beszélgessünk. Hát, arról van szó, kedves egészségügy. Arról van szó, hogy kialakultak olyan városok, amelyek mind gazdasági, mind egyéb potenciáljuknál fogva meghatározó jellegűvé váltak Németországban, sőt szerte Európában. Ezek a városok általában igen fejlett, markáns jogrendszerrel rendelkeztek, ami az előzőekből logikusan következik is. Azok a városok, amelyek kisebbek voltak, vagy fiatalabbak, gyakorta megtették azt, hogy megfelelő ellenszolgáltatás érdekében tulajdonképpen átvették ezeknek a nagyobb városoknak, az úgynevezett anyavárosoknak a jogát, jogrendszerét, vagy annak egy részét. Nem fáradoztak azzal, hogy saját maguknak reálljanak egyet, hanem ha már volt egy megfelelően működő, kiérlelt jogrendszer, akkor azt egyszerűen átvették, és így jött létre az anyaváros-leányváros kapcsolat. Az eredeti város volt az anyaváros, amelyik pedig átvette a jogrendszert részben, egészben, beleértve a Willkürrechtet, beleértve a szokásjogot, és azok voltak a leányvárosok. Ez a kapcsolat igen szoros volt a két város között. Ez nem pusztán egy jog átvételt, hanem későbbi jogi kapcsolatot is jelentett, ugyanis gyakorta jellemző volt az, hogy a leányváros bíróságától fellebbezni lehetett az anyaváros bírói széke elé, vagyis ez egy kettős kapcsolat, részint a jogrendszer átvételében, részint a törvénykezésben, tehát a bíráskodási eljárásban is egy hosszú távú kapcsolatot eredményezett a két város között. Ilyetén módon jöttek létre a városi jogcsaládok. Egy-egy ilyen nagyobb város exportálta a jogát, több kisebb város átvette, és így jönnek létre a különböző városi jogcsaládok. Például akár ezek közül a leghíresebb talán a magdeburgi. A magdeburgi jogcsalád, vagy a lübecki jogcsalád. Magdeburg jogáthagyúsok város átvette. A dolog érdekessége egyébként, és ez valahol talán inkább ilyen fekete komédiára hasonlít, hogy épp Magdeburg város jogkönyve nincs meg. Az elpusztult egy tűzben, és lényegében az anyaváros jogát csak a leányváros jogai keresztül lehet megismerni. Ez egy ilyen érdekesség Magdeburg tekintetében, de egyébként sok más jogcsalád is. Például Magyarországon is vannak azért ilyenfajta kapcsolatok, amik észrevehetők. Például a pozsonyi jogkönyv, vagy a budai jogkönyv, az Offenstadtrecht, az mind olyan jelentőségű, amely kapcsolódott európai jogcsaládokhoz. Ugyanakkor Magyarországon belül is felismerhető az, hogy kisebb városok, mondjuk szabadkirályi városok átvették a budai jogot vagy a pozsonyi jog egy-egy elemeit. Tehát ez nagyon piciben megvan Magyarországon is, vagy legalábbis kimutatható. Magyarországon tehát két olyan városi jog van, amelyik igazából bekapcsolódik ebbe az európai jogcsaládi rendszerbe, ez a pozsonyi jog volt, illetőleg a budai jog, az Offenstadtrecht. Az Offenstadtrecht egyébként leginkább freiburgi hatásokat tükrözött, bizonyos fogi magdeburgi hatások is érezhetők rajta. Ezek a jogcsaládok behálózták tulajdonképpen egész Németországot. És akkor az utolsó, amit említettünk a források közül, a városszövetségek. tehát város szövetségek. Hát képzeljék el, hogy az anyaváros-leányváros kapcsolaton túlmenő egyéb kapcsolat is lehetett városok között. Létrejöttek kereskedelmi és védelmi szövetségek, amelyek már messze nem csupán joganyag átvételén, vagy lehet, hogy éppen joganyag átvétel nélkül jöttek létre, nem a joganyag átvételén alapultak, hanem szabályos szerződések voltak, kereskedelmi szerződések, védelmi szövetségek egyes városok között. Általában volt egy vezérváros, ahonnan ez az egész folyamat kiindult, és az összes többi mellé sorakozott fel, de ezek közül a leghíresebb a Hanza természetesen. A Hanza szövetség, amelyik a 13. század első felében jött létre, minden könyv más dátumot határoz meg ennek az évszámaként. Én 1241-et szoktam tanítani, hogyha valaki néhány évtizeddel későbbre korábbra teszi, ne ijedjenek meg. Mindenesetre valamikor a 13. század első felében formálódott ki Lübeck. Lübeck volt a vezérváros. Azért is mondtam, hogy a lübecki jogcsalád az nagyon lényeges. A Lübeck több szempontból is vezérvárosnak minősült. Részint az anyaváros-leányváros kapcsolatai miatt, részint a Hanza szövetségen belül. A Hanza szövetség kiterjedt messze északig, nem csak hogy 100, de 1000 kilométer hosszan. Lübecktől kezdve Brémán, Hamburgon át, tulajdonképpen egészen Stockholmig, sőt Helsinkiig tartott, Helsinki Helsingfors néven tagja volt a Hanza szövetségnek, Stockholm is tagja volt, Reval is, a mai Tallinn is tagja volt, nagyon jelentős kereskedelmi város, a későbbi Danzig is tagja volt, és számos német város egészen tulajdonképpen Lübecktől mondhatjuk északon Skandináviát. Ennek egy teljesen kialakult intézményi rendszere volt, volt szövetségi tanácsa, szövetségi gyűlése, ahová az adott városok képviseltetett küldtek, különféle az adott városok kereskedelmére vonatkozó jogi normákat fogadtak el, különféle együttműködések szerepeltek benne, és egyébként, mint említettem, védelmi szövetség is volt. Jó, hát ez a városok jogának legfontosabb forrása. Nézzük meg, hogy röviden honnan ismerhetők meg ezek az utókor számára. Hát itt vannak először is a városi jogkönyvek. Ezek éppen olyan jogkönyvek, mint amiről korábban beszéltünk, csak a városra vonatkoznak. Ebben az esetben a városi jogkönyvekben, vagy városkönyvekben összegyűjtötték a város joganyagát. Ez tipikusan gyűjtött, rendszerezett joganyag. Ebből az egyik leghíresebb a Freibergi városkönyv, 1300-as évek legelejéről. Freibergi jogkönyv. A magdeburgi nem létező jogkönyvet már említettem, ugye az megsemmisült, de a saját maga korában biztos, hogy rendkívül meghatározó volt. De ilyen jogkönyv Magyarországról az Offenstadtrakt, tehát a budai jogkönyv, ami magyar nyelven szintén olvasható, hogyha valakit ez érdekel, két kötetben adták ki éppen itt Szegeden. És a lübecki jogkönyv is, és tovább, ezeket mind meg lehet említeni. De emellett léteztek különböző emlékeztető könyvek, léteztek különféle telek könyvek. Léteztek olyan könyvek, amelyek a statutumokat gyűjtötték össze. Ezekből a feljegyzésekből ismerhető. Teljes természetesen a magisztrátusi jegyzőkönyvek, a protokollumok, a jegyzőkönyvek, a magisztrátusi jegyzőkönyvek nagyon fontosak, amelyekből megismerhető egy város élete a középkorban, kora újkorban. Volt városi levéltár általában, és amíg az ellen égett, az addig őrizte ezeket a különböző dokumentumokat. A levéltár az egy csodálatosan fontos dolog volt, még a 19. században is nagyra értékelték, hát ma már elmondom, hogy mire tartják a levéltárakat. Debrecenben már egy évtizede húzódik annak a vitája, hogy hova tegyék a levéltárak, mert eddig a városházán volt a központi része, és mindenképpen onnan el akarják távolítani. Meg is kérdeztem, hogy mondják meg, akkor mit szeretnének a levéltár helységei helyére tenni, és azt mondták, hogy pincériát kell. Csak azért, hogy tisztában legyünk azzal, hogy minek mi a jelentős.
De ki lesz a pincéri?
Igen, hát az én kérdés. Ki lesz a pincérje és ki lesz a főszakás. Na, minden esetre ez csak egy ilyen életkép, zsánerkép, amit mondok. Ja, az más kérdés, hogy a levéltárak ma olyan anyagi helyzetben vannak, tehát ez már tényleg nevetséges. A télen is fűtés. A levéltári állományt nem tudják fűteni sok helyet. Nincs rá pénz. Melegben nincs pénz fűtésre. Ebből tudják, hogy ez télen legfagy. Melegben fölfog, és itt is szétaprózódik az iratlan. És gyakorlatilag így módon a tárolás teljes alkalmatlansága miatt semmisülnek meg az iratok, és ez nem a levéltár hibája, ez a magyar állam hibája, illetve bocsánat, az önkormányzatok hibája, a levéltárakat a megyei önkormányzatok működtetik, mert erre manapság semmilyen pénzt nem szánnak. Tulajdonképpen ez szinte a tragikumban egyenlő. Elmondok egy történetet, Blazovics professzor, a Csongrád megyei levéltár igazgatója, aki egyébként ezt a könyvet is elkövette. Blazovics professzor járt a 80-as években hivatalos okból az Egyesült Államokban. Egy peres eljárás miatt. Vittek valami dokumentumot innen a Csongrád megyei levéltár. Ez néhány papír volt, semmi több. Megérkeztek az Egyesült Államokban, és a szállodában azonnal rohantak oda hozzá, hogy adja át ezt a dokumentumot. Azt kérdezem, miért? Hát azt mondja, azért, mert viszik a légkondicionált páncélterembe. Hát ő azt mondta, hogy csak néznének, hogy itt hogy tárolták, úgyhogy végül nem adta oda, mert itt ott porosodott lenne a polcon, de száradt szét a melegben. Na hát ez a különbség kéne a nyugat meg kelet között. Illetve nem nyugat meg kelet, nyugat és Magyarország között egészen sokan, azt hiszem, hogy nem tudom. Na jó. Menjünk tovább, Dolph Recht. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, valami kedves barátaim! A falu jogról szeretnék Önöknek nagyon röviden néhány keresetlen szót mondani. Felmerül a kérdés, hogy stoéta, vagyis mi ez? És erre alapvetően azt mondhatjuk, hogy a jogrendszeren belül, tehát a jog területi tagozódásán belül látjuk, hogy a legkisebb egységet képviseli. Hiszen látható, hogy területi mértékben is a tudalom a legnagyobb, aztán a Landrecht és a Strafrecht és a Dolphrecht tulajdonképpen hát egy-egy picike területnek a jogát veszi. A Dolphrecht, a falusi jog, tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy az igazi, hamisítatlan germán szokásjog világa a Dolphrecht. Az a germán szokásjogi, amely 1000 éven át fejlődött és öröklődött tulajdonképpen nemzedékről nemzedékre. A Dolphrecht kutatása az a népjog kutatásával egyenlő értékű és jelentőségű, sőt, tulajdonképpen azt is jelenti. Ugyanis képzeljük el, hogy ennek a rendszernek a működése olyanképpen nézett, hogy mindig a legkisebb területi egység jogából kellett kiindulni, és akkor kellett a magasabb szint jogát alkalmazni, ha a kisebb területi egység joga nem adott kellő iránytatást. Vagyis a kisebb jog megelőzte a kisebb terület joga a nagyobbit. Következésképpen a leggyakrabban alkalmazott jog nyilván a Dolphrecht volt a falusi közösségek számára. És ha ott nem lehetett eldönteni a jogvitát, utána lehetett felugrani a Landrechtre, és ha nagy Isten ott sem lehetett volna eldönteni, akkor lehetett menni a Reichsrechtre, ha egyáltalán volt értelme. Na most a Dolphrecht innentől kezdve a mindennapok jogát jelentette. Ez volt a ténylegesen megértő és alkalmazott szokásjog szerte Németországban, kivéve persze a városokat, mert azok a saját státrekjük szerint éltek. A 19. század volt az az időszak, amikor a falujog kutatása felértékelődött, amikor rájöttek arra a német történeti jogi iskola képviselői, azon belül is a germanisták, hogy az igazi német jogtörténet az úgy érthető meg, hogyha ezt a falusi jogot, mint a legfundamentálisabb jogot kutatják, és innentől kezdve van ennek igazán nagy iskolája, a germanisták foglalkoztak legalább, leginkább ezzel, jegyezzék fel őket. Tehát a 19. században volt a történeti jogi iskola, nem fordítva, nem jó történet, történeti jogi iskola, amelynek két része volt, voltak a romanisták, meg a germanisták. Most a germanistákról beszélünk, akik a germán népjogot próbálták kutatni. Közülük is emeljünk ki néhányat. Például okáért az egyik nagyon ismerős lesz önök számára, legalábbis nem ő, hanem a testvére, ugyanis a testvére meséket gyűjtött, ő pedig jogtudós volt, és ők a Grimm testvérek, Jakob Grimm volt a jogtudós, mégis a testvére következtében ismerős az ő neve mindenki számára, de ő volt az, aki egyetemi tanár is volt, ha jól emlékszem, Berlinben tanított, és germanisták oszlopos tagja volt, vagy ide tartozik Einhorn, és még többen is. Minden esetre a Dorfrechtet sem szabad alábecsülni. Honnan lehet megtudni, mi volt a Dorfrecht? Ugye ez a nagy kérdés, és erre a válasz, hogy meg kell keresni az ennek összegyűjtésére szolgáló jog gyűjteményeket, amelyeket Weisstumoknak, vagy német esetben Weisstumoknak nevezik. Tehát a Weisstumok, vagyis Weisstum, remélem, hogy aránylag olvasható, bár bevallom őszintén egy Picasso-i abstrakcióra valamit felírtam, de nem baj, tehát hogy ez expresszionista, az biztos legalábbis egy kijelenthető, sőt, már a dadaizmus felé megy, na mindegy, a lényeg, hogy a Weisstumok azok sok mindent jelentenek. Weisstum elnevezéssel találkozhatnak már a kora középkorban is, ahol különféle népjogi gyűjteményeket jelent. A késői, tehát a középkor virágzó korszakában a Weisstum már ezeket a falusi jogkönyveket jelentik. Többé-kevésbé ugyanarról van szó, tehát népjogi gyűjteményekről ezek a Weisstumok. Kora középkorban inkább népjogi gyűjteménynek nevezők, mint a késői középkorban, inkább a falusi jog gyűjteményeknek. Emellett voltak még különböző falukönyvek és egyéb források is. Természetesen a legfundamentálisabb ebben a tekintetben a szokások volt, tehát ez nem egy alkotott jog, ez a korabeli szokásokat foglalta össze. Aztán ennek a Dorfrechtnek különböző formái vannak, mert volt a Bergrecht, ami hegyi jogot jelentett, a szőlészettel kapcsolatos jogok gyűjteményét. Külön volt Dorfrecht a különböző mezőgazdasági művelés alá vonható területekre, és így tovább, vagyis az élet, a mindennapi élet, minden egyes kis szegletére, ami uralkodó elv pedig ugye az volt, hogy a kisebb terület joga megelőzi a nagyobb terület jogát, vagyis elsőként a Dorfrechtet használjuk, utána a Landrechtet is. Na, mit szólnak hozzá? Ezzel a német jog területi tagozódását meg is beszéltük, és akkor abban a bal szerencsében van részük, hogy át kell térjünk a személyi tagozódásra, ami pedig, ha hiszik, hanem a hűbér jogot jelent. Na, próbáljanak egy picit lazítani, és akkor hamarosan kezdjük. Vegyenek egy négy lézetzenét. Azt Tokai Géza bácsi mondta, hogy pihentessék a passzlíjukat. Ez azért volt, mert neki, tehát ő volt az egyfogú professzor. Egyfoga volt, összesen bruttó egyfoga. Ez így volt elől. És hát ennek következtében elég furcsán beszélt, és ő mondta, hogy pihentessék a passzlíjukat. Nagyon érdekes volt Tokai Géza bácsi, mert volt persze neki műfogsora biztos, csak a kari legenda, vagy anekdota úgy tartja, hogy egyszer a műfoga kiesett előadás közben, ami nagyon kellemetlen volt, és onnantól kezdve soha többet nem tette be. Ennek viszont megvolt az látta, hogy nem lehetett érteni, mit mond, és ugye meg halkan is beszélt, így hátul meg pláne, nem? És hát így mindenféle különböző dolgok, anekdoták fűződnek hozzá, ő volt az, aki mindig felolvasta az előadását. Nagyon precízen mindent megírt, és azt felolvasta. Jó, de kezdjük a lap. És akkor minden diktál, hogy bla bla bla, pont, nagybetűvel, bla bla bla, lesz. És akkor a végén, meg ilyen furcsa hangon is beszélt, és akkor ugye össze volt sejtített, mindent csinált a foga hiányával, és akkor ugye így beszélt, hogy bla bla bla, pont. Új szavak, új bekezdés. De minden esetben minden tiszteletünk Tokai Géza bácsi, mert a büntető jog, itt a szegedi jogi karon mindig is nagyon erős volt a tudomány szempontjából, és ő is meg ilyen jelentős képviselője annak az általános részi elmélet rendszernek, amelyen majd jövőre fognak tanulni. No, akkor most lássunk hozzá, amikor megpihentek a kezecskéik a hűbéri rendszer kialakulásához, amely a személyi alapú tagolódását jelenti a germán jognak, illetőleg miként majd látni fogják, ez frank örökség, tehát a frank korból indul el, és teljesen a germán korba. Ja. Hát nézzük ennek az elemeit először is, hogy pontosan hogyan lehet ezt elképzelni. Ennek a kulcsfontosságú két eleme közül az egyik a személyi, a másik a dolog jellegű. A személyi a vazallítás kedves egészségére, tehát a vazallítás, a másik pedig ez a személyes jellegű tartalmi elem, a másik pedig a beneficium, vagyis a dologi jellegű tartalmi elem. Nézzük, hogy ezek micsodák. A vazallítás az a személyes kapcsolatot jelentette a hűbér úr és a hűbéres között, amelynek eredete még tulajdonképpen a késői római korra nyúlik vissza, illetőleg a más tudósok szerint ettől függetlenül a germán törzsiségen belül is kialakult egy olyan kapcsolatrendszer, amelyik ennek a hűbériségnek az előfutára, vagyis amiről szó van az a kommendáció és a komitátus. A kommendáció volt a római, késő római eredetű kapcsolat, nem hűbérúr és hűbéres, hanem a szenior és a vazallus között. Tehát kommendáció, commendatio, kommendáció, amely lényegében bizonyos fokú védelmi szövetséget jelentett a cserébe a birtok felajánlásáért. De amit én igazából jelentősebbnek tartok, az a komitátus, amely a germán közszervezet alapvető intézménye volt, és röviden úgy lehetne fordítani, hogy a kíséret, nem a kísértet, hanem a kíséret. De arról van szó, hogy ugye volt a germán törzsi társadalomban is arisztokrácia vagy előkelőség, leginkább a hercegek, a királyok, a rex, a dux volt az, aki a társadalom élén járt, és maga köré olyan személyeket gyűjtött, teljesen szabad embereket, akik az ő védelmét szavatolták, cserébe pedig ő szavatolta azok megélhetését. Így alakul ki a komitátus, ez a kíséret rendszere. A kíséret esetében ezek az emberek, a későbbi vazallusok tulajdonképpen szabad emberek voltak, akik valamilyen ellenszolgáltatási érdekében kísérték, védték, szolgálták a dux, a rex személyét, vagyis azt, akiből később a hűbér úr lesz. Tulajdonképpen a modern értelemben vett, nem modern, hanem a modern értelemben vett feudalizmus kialakulásának a gyökerei azok a Meroving korba nyúlnak vissza, tehát a frank birodalom kezdetének kezdetére, a Klodvig által alapított Meroving dinasztia időszakára, amikor is ez a vazallitás már egyre rendszeresebbé válik, és az államszervezetbe is fölmerül. Például okáért följegyezték, hogy állítólag Nagy Károlynak több tízezres vazallitása, vazallusi kapcsolatai voltak, ami ugye azt mutatja, hogy neki igen kiterjedt volt a kísérlet. Aztán úgy kérdezem, hogy a tízezeren mentek, amikor vonultak Lotyóra, hanem ez általában hadiszolgálatokkal függött össze. Nézzük a beneficiumot. A beneficium a föld adomány, úgy is mondhatnánk, hogy a hűbéri jogviszony dologi eleme, amely a Meroving kortól kezdve jellemző szintén. Tehát komitátus volt a személyes elem, ami a germán ősi társadalmaktól kezdve fejlődött, és majd a Meroving korban kapcsolódott össze a beneficiummal. A beneficium az a földadomány, amely tulajdonképpen ellenszolgáltatás volt a hűbér úr részéről a vazallus felé. Arról volt szó, hogy a vazallus valamilyen szolgálatot teljesített, és ezért a hűbér úr megajándékozta őt egy bizonyos földterülettel, ez volt a beneficium, amelyet élete végéig a szolgálataiért cserébe művelhetett, megélhetése szempontjából használhatott, hasznosíthatott, hasznait szedhette, vagyis a beneficium volt tulajdonképpen a hűbér úr által nyújtott szolgáltatás. Ő ekként tartotta a vazallus pedig szolgált, ha erre szükség volt. Kezdetben a sorrend egyébként olyan módon nézze ki, hogy először kellett valamilyen jelentős szolgálatot teljesíteni, mondjuk jó Johannes dicsőségesen harcolt a csatába, és ennek következtében a hűbér úr, mondjuk Lodvig, megajándékozta, azt mondta, hogy a föld a folyótól az első fáig, a tiéd, azt csinálsz fel, amit akarsz, amit kéne tudsz. És így is volt, hogy egész életében használta, viszont nem örökíthette át. A beneficium az 12 manzus, tehát jobbágy telekig ingyenes juttatás volt, tehát a manzus, a jobbágyterek 12 manzus mértékű, méreté ingyenes volt, a felett pedig már bizonyos fokú bért is kellett fizetni. Ezt nevezték, ezt a bérfizetési kötelezettséggel megszerzett beneficiumot, illetve egészen pontosan magánföldadományozásnak a folyamatát, hogy precaria, verbo reis, precaria, precaria, verbo, verbo, mint verbum, szóval verbo reis. Régis, mint királyi, regis. Tehát precaria verbo regis, szó szerint úgy lehetne fordítani, hogy a királyi szóra történő adományozás, nincs értelme fordítani, precaria verbo regis, tehát a bér fizetése mellett történő beneficium szerzés. A 9. század környékén történt a változás. Ugyanis, mint mondtam, ez a birtok nem volt örökölhető nagyon sokáig, hogyha a hűbéres fia is szeretett volna igényt tartani a földbirtokra, ahhoz neki is valami különleges cselekedetet kellett elkövetni, ahhoz, hogy őt is megadományozza. A 9. században viszont megindul az a folyamat, amikor örökölhetővé válik a beneficium, és innentől kezdve megfordul a sorrend. Először történt a földadományozás, ha megörökölhető is volt adott esetben, és utána ennek fejében kellett kifejteni a szolgálatot. Vagyis itt már azért szolgált, hogy megtarthassa a vazalos a földet. Az előző esetben azért szolgált, hogy megszerezze a földet. Nagy különbség. Volt a hűbéri adományozásnak egy arány különleges formája is, amikor hivatalt adományoztak. 9.-10. Századtól ez is felfele bukkant. Ez a honor adományozása, honor, mint honoráció hivatalnak, honor adományozása, amely a beneficium egyik alternatívája volt, tehát kiváltott a beneficiumot, lehetett élethosszig mondjuk, vagy örökölhetően akár hivatalt is adományozni. Azután képzeljék el, hogy a beneficium kifejezés lassanként felváltotta egy másik szó, amely eredetileg francia területről származik, mégis ez vált uralkodóvá, ez pedig a feudum. A feudum az lényegében a kései beneficiumhoz hasonlít szinte teljes egészében, tehát az örökölhetővé vált beneficiumról van szó, amelyet feudumként is emlegettek, különösen francia jogi területeken, ami viszont többlet a beneficiumhoz képest, hogy ez bírói ítélet nélkül már nem volt elvonható. Tehát míg a beneficiumot önkényesen visszavehette esetleg az adományozó, addig a feudum az már jogilag is biztosított volt. Önkényesen nem, csak bírói ítélettel lehetett visszavonni második Konrád császár korától, tehát a 11. századtól. Tulajdonképpen így kezd kialakulni a hűbéri rendszer. A hűbéri rendszer a maga teljességében Barbarossa Frigyes választott német-római császár időszakában élte a fénykorát, aki 1154-től uralkodott 1190-ig. Barbarossa Frigyes pedig több szempontból érdekes lesz majd még az önök tanulmánya folyamán, minden esetre ő az, aki felszámolta egyébként a törzsi tartományigazságokat is, és ő lesz az, akinek az időszakában a hűbéri rendszer kiteljesedik, sőt ő lesz az, ugye, akinek az időszakában megindul a keresztes háborúk egy része is, addigra már foly, de a harmadik keresztes háborút azt majdnem ő kezdte el, csak belefutott egy folyóban. Ugye ez megakadályozta. Igen, éppen elindult volna keresztes hadjárat, akkor már egy öreg ember volt Barbarossa Frigyes, ki már nem volt vörös szakállal, már csak fehér volt, és mint tudják, a megáradt folyók az a királyokra fokozottan beszéljenek. Ugye? Ezt úgy tapasztaltuk már magyar történelemből is, és így járt szegény Barbarossa is, éppen nyomult át egy folyón, amikor hogy nem belefulladt. Lehet, hogy segítettek persze benne. Na, minden esetre ugye Barbarossa megkért teremtőjéhez, és akkor ilyen módon Oroszlánszló Mihály király lesz az, aki a harmadik keresztes hadjáratot majd megindítja. És ez az, hogy erről majd Anglia történhetett. A következő, hogy miután már valahogy az elemeit megláttuk ennek a hűbéri rendszernek, beszéljük ennek a láncolatáról és típusairól, inkább így mondjuk típusairól, amelyiknek két nagyobb formája van, az egyik a láncolatos hűbériség, a másik pedig a centrális hűbériség. Hát legyen szabad először a láncolatosról, mert ezt szokták a hallgatók jobban kedvelni, és valami oknál fogva ezt talán egy picit a fontosabb is. A láncolatos hűbériség az azt jelenti, hogy az adományozás az nem pusztán egyetlen aktusból áll, Az adományozott birtokot is tovább lehetett adományozgatni, így a vazallusnak is lehetett saját vazallusa, és annak is lehetett alvazallusa, így tovább. Következésképpen egy ilyen lépcsőzetes rendszer jött létre, amelyet hadibajzs rendszernek neveztek. A Hersfield Orden után hadibajzs rendszer. A hadibajzs rendszer az lényegében egyszerre jelentett társadalmi, hűbéri és hadi jellegű tagozódást, egyszerűen meghatározta az adott egyén helyét a társadalmi hűbéri és hadi szervezet. Nézzük meg, hogy hogyan is lesz a hadipajzs rendszer. A Libri Feodorumról ma már beszéltem. A Lombovás egyik nagyon fontos gyűjteménye. És azt mondtuk, hogy ott három hadipajzs volt. A király, a vazallus, az alvazallus. A klasszikus hadipajzs rendszer viszont hetes számú hadipajzsból áll, amelyet a száz tükör is tartalmaz a hűbérjogról szóló könyvében. Tehát ha a vizsgán megkérdezi a ravasz és gonosz vizsgáztató, hogy miről szól a hadipajzs, hogy a hűbéri rendszerről szóló könyv, akkor a hallgató büszkén mondhatja, hogy abban a 7 fokozatú hadipajzs rendszer vagyunk körülírva. Na nézzük, mi ez a 7 fok. Az első, a király, ez azt hiszem nem nehéz kitalálni, de egy egészen egyszerű dolog. És akkor most akkor jön a csavar. Egy házi fejedelmek. A harmadik. A világi fejedelmek, nagyon kérem, hogy így jegyezzék meg, nem pusztán fejedelmek, mert az majd a rendiségnél lesz, nem is az, hogy egyházi, világi, még ilyesmi, egyházi fejedelmek, világi fejedelmek. Negyedik, a grófok bárók, az ötödik a közszabadok. A közszabadok, mint amilyen egyreforrátor is volt. A hatodik a miniszteriálisok. A hetedik az egypajzsos. Mindez a sváb tükörszer. Tehát király, ahogy csak egy van, egyházi fejedelmek, világi fejedelmek, grófok bárók, közszabadok, vagy középszabadok, akik szokták nevezni, miniszteriálisok, egyhajlósok, eddig jó. Ez volt a sváb. Nézzük a szász. Szerint majdnem ugyanez, idáig ugyanaz, 1-2-3-4 ugyanaz. Az ötödikhez írja azt, hogy miniszteriálisok. Tehát a száz tükör a miniszteriálisokat az ötödik helyre teszi. A hatodik helyre teszi a miniszteriálisok emberei megnevezésű hadipajzsok. És a hetedik az, amelyiknek nincs megnevezése a száz tükörrel. Ugye említettem, hogy a hetediknek nincs megnevezése, de van hetedik, csak nem nevezi meg őt. A vizsgán bármelyiket mondhatják, tehát miniszteriálisok emberei, és a hetedik, amelyiknek nevezett a hadipajzs a száz tükör szerint. A sváb szerint viszont mind a hétnek van helye, csak mint a miniszteriális, a hatodik szinten vannak, és a hetedik szinten az a A vizsgán mindegyiket mondják, csak mondják meg, hogy melyiket szabadják el.
És akkor mindjárt.
Na nézzük meg, hogy hogyan is működik ez a rendszer. Na most ugye, ha elmondjuk, soha az életben nem leszünk. A lényeg az tehát, hogy vajon a hűbérúr itt van, ez a golyó az. A hűbérúr, mondjuk a király. Király, ugye, kiértség. A király hűbéri adományt tesz. Akkor itt vannak a vazalusai, teljesen mindegy, hogy hogy hívjuk őket, lehet egyház, világ, fejlelem, teljesen mindegy. A vazallus birtokának egy részét megtartja, a többit viszont tovább adományoz. Ebben az esetben jönnek az alvazallusok, teljesen mindegy, melyik legyen az elnevezés szerint, és jönnek az alvazallusok. Előfordulhat, hogy még ők is tudnak tovább adományozni, és így tovább. Következésképpen létrejön egy ilyen láncolatos rendszer. Na de. Kérdés az, hogy a láncolaton belül ki hogy viselkedik. Mint látjuk, a vazallus, akit itt most V betűvel jelöltem, ő persze hűbérúr is, az ő vonatkozása. Az alvazallus, akit itt A betűvel jelöltem, persze hűbérúr is, azok vonatkozásában, akiknek ő adományozott. Ki az, aki nem? Ő csak adományozott. Ezt nevezik aktív hűbérnek. Ő csak adományozni tud. Tegyük fel itt az aljánál az egy pajcsos. Ő mit tud? Ő már csak fogadni tud hűbérni. Ez a passzív hűbér képes. Tehát passzív. Ő aktív hűbér képes, ő már csak passzív, mert ő tovább nem adományoz. Kérdés még továbbá az, hogy hogyan jön létre a jogi kapcsolat, milyen viszonyban vannak az egyes szinten állók egymással. A királynak ők a vazallus, most V betűvel jelöltek. Az A betűvel jelöltek már nem a király vazallus. Semmilyen összefüggés nincs köztük. Az a szabály, viccesen úgy mondták, hogy a vazallusom vazallusa már nem az én vazallusom. A vazallusom vazallusa már nem az én vazallusom. Vagyis a király nem nyúlhat át az egyes szint felett, nem rendelkezhet közvetlenül azzal, akik nem tőle szerezték közvetlenül a hűbérlőt. Ugyanígy mondható, hogy az, mondjuk az egypajzsos, most ez az alvazalus, is csak ehhez a szinthez kapcsolódik. Ő már nem vazalusa a felső védetűvel a jelzett szintnek, közvetlenül nem rendelkezhet. Ez nagyon fontos, a láncolatos hűbériségnél nem csak így, a másiknál pont fordítva. A láncolatos hűbériségnek ez a működés mechanizmus. Ennek megfelelően kialakul tulajdonképpen a hűbérjog és a szolgálati jog. Ugyanis a hadipajzsi rendszer első öt elemét és az ennek a jogállását jelenti, vagy szokták nevezni hűbérjognak, vagyis Lehbrechtnek. Tehát Lehbrecht hűbérjog. Lehbrecht. Itt egy nagyon rosszul sikerült ellen. Úgy is mondhatnám, hogy nincs ma. Ahogy egykori matematika tanára mondta, csak ő a törtekben. Mindig csináltunk ilyen fel, és akkor kijött egy ilyen végeredménynek egy ilyen hülye tört. És azt az acsmány csináljuk, és akkor egyszerűsíteni kellett. De még csak lehet, és a számára akkor volt jó. És én egyszer mondtam neki, hogy ez a számomra én is megfelel. Tehát el kell képzelni, hogy milyen felelős határozat. Egyébként nagyon jó volt a matematikatanárodat a szöntjük. Meg is szemben van biztos. Na, az utolsó két hadifaj is jogát nevezik szolgálatú legjobbnak, vagy Borfrennek.
Hübérjók.
Hüldesen gyakorlatilag. Dinsztreknek, vagy jobb alapján, hogy a fasznyújra kereti. Dinsztrek. Dinsztrek. A szolgálat. Dinsztrek. Tehát. Dienstrecht, a szolgálati jog, a lényrecht, a hűvérjog. A hadipajzsrendszer első öt elemét fogja át a hűvérjog, az utolsó két elemét fogja át a szolgálati jog. Jó. A láncolatos hűbériségnek van még egy érdekes tulajdonsága Németországban, ahol ennek a klasszikus formája kialakult. Ez pedig a hűbérkényszer. Hűbérkényszer. Ugyanis a következő a helyzet. Mi van akkor, ha az öröklés nem lehetséges? Tudnélik, az aldus magba szakad, és semmilyen utódja nincs, aki örökölhetné a birtokot. Sőt, tovább megyek, mi van akkor, hogyha az aldus kinyúlt, nincs semmilyen utód, aki örökölhetné a birtokot. Ekkor az van, hogy visszaszáll az adományozóra, végső fokon a király. Csak. Ez eddig egy teljesen normális dolog, csak hogy most van a lényeg. Németország a király ezt nem tarthatja meg, hanem egy év és egy napon belül ismét el kell adományozni, amint hűbérbirtok. Ezt nevezik hűbérkényszernek, vagy hűbéri adománykényszernek, hűbérkényszernek. Vagyis a király nem tudja a birtokainak méretét növelni azzal, hogy megtartja vissza háromló hűbérbirtokot. Mert hogy újból el kell adományozni. Ez egy olyan ördögi kör, amiből a német-római királyok nem tudnak, vagy a német királyok nem tudnak kiszállni. Tehát amikor már eladományozta az összes birtokát, akkor a hatalma gyengülni kezd, és megpróbálja ugyan visszavenni a birtokokat, de mivel egy év egy napon belül újból el kell adományozni, gyakorlatilag hosszú távon nem megy vele túl sokra, és ezért lesz az, hogy a német király pozíciója az nem túl erős. Parancsolj.
És ha mondjuk az
aldus
is nekünk utódja, és
ezt
áll a vének is tovább kell.
Igen. Tehát, hogyha az aldusnak nincs utódja, akkor a vének kell tovább, és nála is van hűbérkényszer, neki is tovább kell később adományoznia, de ez az ő esetében nem lesz igazán nagy probléma, hiszen az ő birtokai azok továbbra is megvannak, ez nem okoz problémát. A királynál van a problémát, mert ő állandóan adományoz a saját birtokából, és így a saját birtokainak kevesebb lesz. És hiába venni vissza, újból el kell adományozni, nem megy neki. Ugyanakkor a vazalus nincs nagy bajban, mert ő még közben szerezhet birtokot, még a királytól nagyban szerezhet birtokot, tehát ő tudja pótolni azt, amit eladományozott. Csak szegény király nem. És azt én nagyon sajnáltam. Ha tudnánk, hogy sajnálták emiatt a német királyok magukat. Na most, ezzel szemben Franciaországban szintén van hűbéri láncolat, ha nem is ilyen 7 fokozatú, de van egy nagyon nagy különbség. Ez pedig az, hogy nincs hűbérkényszer, sőt ellenkezőleg az uralkodó a visszaháromlott hűbérbirtokot megtarthatja. Ez szokásokként hosszú ideje már létezett Franciaországban, végül 1566-ban a Moulinier Ordonnance mondta ki, hogy a királyi birtok feloszthatatlan. Tehát a Mulini Ordonans az Ordonans a törvény lesz. Tehát a Mulini Ordonans Franceszem az Ordonansnak hívták a törvény Édinek, Editnek írják a rendőrt. Borg összeelegyi különbségre most mondta, hogy feloszthatatlan a királyi birtok, vagyis kifejezetten az ellenléte van, mint Franciaországon. Ez azonban nem a 16. században alakult ki, hanem már jóval korábban, csak akkor foglalták, vagy iktatták, fogalmaznak úgy törvényben. Következésképpen a francia királyoknak megvolt az a lehetősége, hogy erősítsék hatalmukat a hűbérbirtok visszavételével. Az övéké nőtt, a többiek nem tudták pótolni. Ezért van az, hogy a francia király fogalmazza úgy, hogy politikai helyzete a sokkal stabilabb volt a 12. századtól kezdve, mondjuk az II. Fülöp Ágost korától kezdve, mint a német királyé, mert a franciának megadatott az, ami a németnek nem. Ennek következtében kialakult egy mondás Franciaországban, amelyet majd a tankönyvből nézzenek meg, mert hosszú lenne majd diktálni, úgy hangzik, hogy nulla terre sans seigneur, vagyis nincs föld hűbér úr nélkül. Nulla terre sans change-nak írják. Seigneur, Seigneur. Tehát nulla terre sans seigneur, Seigneur, az a seigneur. Nincs föld úr nélkül. Yeah. A szan az a fosztóképző, ugye? Mint szankülotok, majd a francia fordalom idején tanulni fogják, azok a térnadrág nélkülieket, pártját jelentik, de mindegy. Tehát ez az elv fejezi ki azt, hogy minden földnek kell, hogy ura legyen, ha egy földnek nincs ura, akkor az a királyhoz tartozik. Ez az elv lényege. És ez a két dolog, tehát ez a kimondott elv, valamint azt, hogy ott nincs hűbérkényszer, viszont a Molyneux Ordonance kifejezetten azt mondja, hogy a birtok feloszthatatlan. Ez okozza azt, hogy a francia király a politikai helyzetet egy idő után igencsak megerősödött. Szemben a német királyéval, aki viszont rosszak. A másik különlegesség az a Homagium Legium. A Homagium Legium, ahogy mondom, Homagium Legium. A Homagium Legium az egy szorosabb kapcsolat Franciaországban a földes, akkor mondanám, a hűvér úr és a vazalus között. Ez a szorosabb kapcsolat pedig azt jelenti, hogy nem pusztán birtokot adományoz neki, de az udvarába is fogadja. És a megélhetéséről akár egyéb módon is gondoskodnia kell. Mit csinál ezért cserébe, vazalus pedig szolgál majd, hogyha kell, erre majd mindjárt rákérünk. Tehát van a német modell, a hadipajzsrendszer, van ennek egy francia változata az említett különbségekkel, és akkor jön a hűbériség másik nagy típusa, a centrális. A centrális hűbériségnek viszont a hazája Anglia, ügyön, méghozzá Hódító Vilmos inváziója, tehát 1066 után alakul ki, és lényegében végig kíséri az angol feudalizmus. A kialakulásának az oka rém egyszerű, majd Angliánál elmondom, mert egy kicsit hosszabb kifejteni, de a lényeg az, hogy a hódító normannok ahhoz, hogy megszilárdíthassák hatalmukat Angliában, mert az angol szászok utálták őket szívből, ezért muszáj volt egy szorosabb hűbéri kapcsolatrendszert létrehozni, mint a látszalatos hűbériség. A centrális hűbériségnek az a lényege, hogy a kiinduló pont itt is a király, itt is vannak vazalmasok, és vannak alvazalmasok is, ezek a szüktelen tésznek nevezik.